És most vágunk bele igazán a kicsit challenge-es dologba, hogy megértsük egy bizonyos eszközfajtának a működését, ez pedig a úgynevezett PN átmenet. Fizikai működése. Vagy más néven, ahogy ezt így is nevezzük, a félvezető diódának a működése. Mert egy PN átmenet, az tulajdonképpen egy félvezető dióda lesz. Tehát erről lesz szó. Tehát ez beszéljük meg, hogy ez hogyan működik, és nyilvánvalóan sok-sok bakugrást fogok csinálni, hogy minden részletet nem tudok elmondani. Ehhez egy egész kurzus kell, hogy egy ilyen dolognak, nem csak ennek, hanem az összes félvezetőnek a működését világosan lehessen, pontosan, fizikai precizitással és matematikai pontossággal leírni. Én természetesen elmondom, hogy hogy történik ez a dolog, és a leglényegesebb fizikai jelenségekre hívom fel a figyelmet. Akkor miből is indultunk eddig ki? Azt mondtuk, hogy létezik egy tömb, és ugyanezt a jelölést, mint eddig fogom használni, mert ehhez már hozzá is szoktunk talán, és ezt a tömböt már megvitattuk, megbeszéltük itt a táblán, már elmondtam, hogy miről van szó. Amikor ohmos vezetésről volt szó. A tömb hosszúságát jelöltük ellel, ennek ebben a mostani analízisben már kevés szerepe lesz ennek az elhosszúságnak, de azért bejelölöm, hogy a tömb elhosszúságú. És hozzáteszem, hogy amikor őseink először megcsinálták a bipoláris tranzisztort, és erről már meséltem, akkor ebben a stílusban, ilyen jelleggel csinálták meg, mint ahogy én itt felrajzolom, ma már abszolút nem így készül a dolog, de a fizikai működést ezzel a jelölés, vagy ezzel a rendszerrel el lehet mondani. Egy tömb, amelyik félvezető elemekből áll, vagy félvezetőkből áll, vagy félvezető tömb, és a következőképpen működik első ránézésre. Itt mi a végére a tömbnek egy-egy fémes csatlakozást biztosítunk. Ez a csatlakozás alumínium tipikusan a mai integrált áramkörökben is, tehát itt alumínium van. Ez egy jó vezetőképességű fém, mint ahogy ezt önök tudják. És még biztosítunk egy kimenetet majd, de előtte a következőt csináljuk. Azt mondjuk, hogy ez a tömb olyan tömb legyen, hogy egy kristály, tehát egy teljesen egységes szilícium egy kristályból csinálják tipikusan, nem csak szilíciumból lehet. A szilícium egy kristályt azonban két rétegében, az egyik felében és a másik felében másképpen szennyezik. Mint mondtam, lehet olyan szennyezést csinálni, és ezt a foszforral lehet megcsinálni, hogy többlet elektronok, szabad elektronok legyenek ebben az oldalban, tehát egy N-szennyezésű tömbrészt csinálunk ezen az oldalon. Ugye, hogyha itt szabad elektronok vannak, akkor azt tudjuk, hogy a szabad elektronokkal kötött pozitív töltések tartanak egyensúlyt, tehát ide berajzolom ilyen jelképesen, és ezt a Moore-i ábrát sokszor fogom még használni, hogy vannak pozitív töltések, amely pozitív töltések nem elmozdíthatók, mert az atomokban lévő pozitronokat jelentik, és vagy protonokat jelentik, és az elektronok pedig szabadon elmozduló képességgel rendelkeznek. Ugyanezt a másik oldalon is megcsináljuk, és a másik oldalon pedig P-szennyezés van, mondjuk például bórral szennyezzük, és ez a szennyező anyag azt biztosítja, hogy ott pedig szabad lyukak vannak, és ezekkel mozgásra nem képes negatív töltéshez tartanak egyensúlyt. Tehát itt szabad, nem bekarikázott pozitív töltések vannak. Tipikusan a kétféle töltés és szennyezés mennyiség az nem azonos, tehát egy normál kézdiódában az egyik az erősebben szennyezett, és a másik pedig kevésbé, de ezt most itt most ne vegyük figyelembe, ennek nincs jelentősége. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, ez az, hogy ez egyetlen homogén szilícium kristályban, egy homogén anyagban jön létre, úgy, hogy az egyik felét valamilyen technológiával így, a másik felét úgy szennyezzük. És erre az egész tömbre majd egy feszültséget fogunk rákapcsolni. Ez az U feszültség egyszerűen U-val legyen egyenlő. Egy kicsi helyet hagyjanak, egy messzebbre tagyék, mert ide még fogok írni valamiket. És utána hát a feszültség természetesen két végpont között található. Ennek hatására majd azt feltételezzük, hogy ilyen mérőirányjal áram folyik. Tehát, hogy folyik-e vagy nem, azt még nem tudjuk, hogy mi történik itt ezen az egészben, de most tételezzük fel, hogy majd áram folyik. Tehát felvettük a mérőirányokat, így is lehet mondani. Na most, ennek a pontnak, ami itt található, vagy ennek a síknak, ami a közepét szétválasztja, ennek a tömbnek a közepét szétválasztja, ugye a tömbnek a mérete az A felületű volt, de ezzel nem kell foglalkoznunk, mert most ezeket a részleteket nem fogjuk beszélni, vagy nem fogjuk pontosan megnézni, hanem a fizikai működés következik. Önök egy fogalmat nyilván tanultak is valamikor fizikából, de én megpróbálom ezt egy egyszerű példával elmagyarázni. Ez a diffúzió jelensége. A diffúzió a következőt jelenti. Ha valamilyen nagy részecske mennyiségű homogén anyagban, például a levegőben, én ezen a ponton, ahol állok, valamilyen kisebbségi, sokkal kevesebb mennyiségű gázt, például, ne arra gondoljanak, hanem mondjuk a cigarettának a füstjére, itt cigarettáznék, ez nem lehet, és füstöt indítanék el, akkor mi történne? Hát az történik, hogy a levegő részecskék mozgása, a Brown mozgása következtében, vagy mozgása következtében, ezek a bizonyos részecskék elkezdenek terjedni. És egy idő után, hogy ha én itt cigarettáznék, és nem történne semmi, akkor a terem végében is lehetne érezni ennek a bűzét. Ez a dolog a diffúzió jelensége. Ez azt jelenti, hogy egy részecske a nagy tömbben, egy részecske az elkezd mozogni abba az irányba, ahol ebből a részecskéből kevesebb van. Ezt a jelenséget valamikor az 1900-as évek elején írták le, többek között maga Einstein is szeretett ezzel foglalkozni. Ez a diffúzió a következőt jelenti most. Gondolják végig, ezen az oldalon lyukak vannak szabadon többségben. Ezen az oldalon viszont, vagy elektronok vannak többségben. Ezen az oldalon viszont lyukak vannak többségben. Akkor ha én itt ülök elektronként ezen a helyen, azt érzékelem, hogy azon az oldalon nincsen elektron, vagyis elkezdek abba az irányba mozogni. Azaz a réteg felületén diffúzió hatására az elektronok átlépnek a lyukak oldalára, a lyukak pedig az elektronok oldalára. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos réteg, én szándékosan aszimmetrikusan rajzolom fel ezt a dolgot, ez akkor jellemző egyébként, hogyha az N szennyezés sűrűség az nagyobb, mint a P oldali sűrűség, tehát több elektron van egy téregységben, mint lyuk a másik oldalon, akkor egy ilyen dolog következik be. Az itt lévő szabad elektronok átlépnek erre az oldalra, és nyilvánvaló, hogy az átlépés következtében a lyukakkal találkoznak. Akkor ezen az oldalon elektron hiány keletkezik, azaz pozitív töltések maradnak. Berajzolok belőlük, csak hogy keveset kelljen rajzolni, mondjuk ötöt, tehát annyi, ami éppen elfér, és talán még messziről is látszik, bár nyilvánvalóan a végére ez a kicsike kis maszat már nem nagyon látszik. Ezek olyan töltések, amelyek az atommagban vannak, mert kivettük onnan az elektront, és maradt az atommagnak a töltése lokálisan. Ez azt jelenti, hogy ezen az oldalon, itt, ezen az oldalon, nem lesz semleges elektromosan a dolog, mert egy pozitív töltésű elektron hiányos rész jelenik meg. Ezek a töltések átmentek a másik oldalra, és semlegesítik ezeket a lyukakat. Ebből következőleg ahány átment, annyi és itt ötöt rajzoltam fel, rajzolok ötöt itt is, negatív, úgynevezett elmozdíthatatlan töltés marad meg. Tehát a diffúzió hatására az történik, hogy átmennek a lyukak és az elektronok a másik oldalra, és a megmaradó üres hely, vagy az üresség az azt jelenti, hogy ott lokálisan nem lesz semleges ez az anyag, vagy ez a tömb. Globálisan azonban továbbra is semleges lesz, hiszen pontosan annyi elektron megy át ide, ahány lyuk ment át erre az oldalra, vagyis a töltések azok azonosak lesznek. Ezt a valamit úgy nevezi a zsargon, hogy kiürített réteg. Réteg. Kiürített azért, mert a szabad mozgásra képes elektronok és lyukak eltűntek onnan. Üres lesz ebből a szempontból, a mozgó képes töltések szempontjából üres teret hozunk létre. Ha én egy ilyenre ránézek, hogy van negatív töltés, meg pozitív töltés valahol egymással kapcsolatban, akkor egy pillanatra arra gondolhatok, hogy egy kapacitás is így van. Hogyha előveszek egy kapacitást, és feszültség van a két lemezén, akkor ugye egy polarizáció jön létre, úgy hívjuk, és ez azt jelenti, hogy töltések halmozódnak fel feszültség hatására. Itt is egy kapacitásszerű jelenség van. Itt lesz egy kapacitás, amit mi tértöltés kapacitásnak fogunk nevezni a későbbiekben, mert van két lemez, és rajta azonos mennyiségű töltés található. De ez még erre ne gondoljunk. Valaki megkérdezheti, hogy miért csak eddig ürül ki ez a réteg? Hát, hogyha egyszer az elektronok átdiffundálnak a másik oldalra, a lyukak erre mennek, akkor nyilvánvalóan ez végtelenségig terjedhet. És ez az egész dolog teljesen kiürülhet. Na de nem, a következőt, tessék? Nem, az is jó lenne, hogyha nagyon precízen kvantummechanikailag értelmezni a dolgot, akkor ennek végtelen kicsi a valószínűsége, de van egy nagyon finom, egyszerű válasz erre, hogy gondolják meg, hogyha itt pozitív töltések vannak, itt meg negatív töltések, akkor ez egy feszültséget jelent. Ez a feszültség ilyen irányú, és a továbbiakban diffúziós feszültségnek fogjuk hívni, UD-nek fogjuk hívni. Ez a diffúziós feszültség ugye a pozitív oldalról a negatív oldal irányába mutat. Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy átlép egy elektron, a ő helyén maradó pozitív töltés egyszer csak azt mondja, hogy téged vonzzalak visszafelé, barátocskám, ne ugrálj annyit. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a diffúziós feszültség, ami itt kialakul belül, az egyszer csak minél több töltés megy át, annál nagyobb értékű lesz, és annál nagyobb mértékben visszavonza ezeket a töltéseket. Ezért ez azt jelenti, hogy lesz egy egyensúly ebben az átmenetben. Ez az egyensúly a következőt jelenti. Van egy diffúziós áram, ami ebbe az irányba megy, meg van egy olyan áram, tehát akkor ide írom ezeket a fogalmakat, hogy van egy diffúziós áram, áram, és van egy úgynevezett sodródási áram, ez azt jelenti, hogy feszültség hatására, vagy térerő hatására a töltések persze mozognak is. Ez azt jelenti, hogy átlép egy mennyiség, egy adott árammennyiség balról jobbra, ezek a most az elektronok áramát mondom, és persze visszafelé pedig visszahúzza ez a feszültség, és amikor nem történik semmi, nulla feszültséget kapcsolunk erre, akkor egyensúly alakul ki, ugyanannyit diffúziós és sodródási áram lesz ebben a rétegben, és ennek következtében nem folyik áram kívülről nézve. De ezt eddig még nem jutottam el. Tehát van egy diffúziós áram és egy sodródási áram. A sodródási áram annyit jelent, hogy feszültség hatására a töltéshordozók természetesen repülni igyekeznek, mert rájuk térerő hat. És ez a kettő egyensúlyban van egymással, hogyha semmi nem történik ebben a rendszerben. Hogy ez az egyensúly hogyan alakul ki, erről beszéljünk még. Először erről a diffúziós feszültségről szeretnék beszélni, hogy ez pontosan is kiszámolható, ha adjuk az adatait ennek a rendszernek. Most ezt nem akarjuk megtenni, csak hogy létezik egy ilyen, azt mondtam el. Na most gondoljuk végig még a következőt. Hogy a tömb két végén ez a dolog, ami itt be van satírozva, ez fémes kontaktus, ami a másik oldalon is található. Itt csak ezt FK-t írok, hogy ne kelljen még egyszer leírnom hosszan. Két darab fémes kontaktus van. A fémben nagyon sok elektron van, mint ahogy már erről beszéltünk, és itt is kialakul egy diffúziós jellegű dolog, amit úgy hívnak egyébként, hogy kontaktpotenciál. Hogyha két különböző fémet egymás mellé teszünk, egymáshoz érintünk, akkor közte kontaktpotenciál alakul ki. Ez ugyanez, mint, ez a, mint ott belül ez a kiürített réteggel kapcsolatos dolog. A kontaktpotenciál következtében itt egy U1, itt csak jelölés, mindegy, itt pedig ezen a helyen pedig egy U2 feszültség kontaktpotenciál alakul ki. Akkor ha én még egy jelölést mondok, hogy a PN átmeneten pedig általában a feszültséget UPN-nek jelölöm, P-től az N irányba mérhető feszültség, akkor a következő egyszerű dolgot tudjuk felírni egyszer. A külső U feszültséggel, ezzel az U feszültséggel, az U1 plusz UPN mínusz U2 tart egyensúlyt, ugye felírhatjuk így, ez egy Hurok egyenlet egyszerűen, ez az U feszültség az U1-ből, az UPN-ből, meg a mínusz U2-ből áll. Vagy ugyanezt felírhatjuk úgy is, hogy az U feszültség az az UD-vel mérhető, ez az UD pedig úgy írható fel, hogy U1 mínusz UD mínusz U2. És akkor most nézzük meg, hogy hogy viselkedik ez a rendszer, ha U egyenlő nulla. Ha U egyenlő nulla, akkor ebből az egyenletből, ami itt található, átvíve a másik oldalra, ez az UD, az felírható úgy, mint U1 mínusz U2 érték. Tehát a diffúziós potenciál, ami ott kialakul, ennek a két kontaktpotenciálnak a különbségével számítható, és a következőt tudjuk. Ha nulla a feszültség, akkor bekövetkezik az, amit most az előbb már elmondtam, van egy diffúziós áram, és van egy ugyanolyan nagyságú sodródási áram, hiszen egy stabil állapot alakul ki, egy stacionár állapot alakul ki, és ennek következtében kívül nem folyik áram ebben a rendszerben, hanem van egy diffúziós áram, meg egy őtfékező, az UD feszültség segítségével őtfékező áram, és a fordított irányú sodródási áram, és ez a két áram egyforma. És ezek után kívül nem folyik áram ebben a rendszerben. Vagyis U egyenlő nullánál I egyenlő nulla lesz az áram, ami ezen a rendszeren folyik. Hát ez egy tisztességes passzív eszköznél általában nem is csoda, mert hiszen ha nem kapcsolok rá feszültséget és folyna áram, hát akkor megint generátort csinálnánk olyat, hogy nem kerülne semmibe, és nekem meleget termelne, és én volnék a király. Nem fizetnék annak a elektromos műveknek. Pont, pont, pont. Tehát akkor ezek után most az következik, hogy nézzük meg, mi történik, és ugye még van egy dolog, ide írjuk, azért ide írom, hogy egy olyan kapacitás is kialakul itt, hiszen van egy két töltésmennyiséget tartalmazó átmenet, ami a diffúzió következtében jött létre, ezért ezt a kapacitást, azt a tényt, hogy van az egyik lemezen ennyi töltés, a másikon annyi, ez diffúziós kapacitásnak hívjuk. Tehát van egy ilyen fogalom, hogy diffúziós kapacitás, illetve nem, bocsánat, egy tértöltés kapacitásnak hívjuk, mert van egy kapacitás, ami a tértöltést, az itteni, ezt tértöltésnek nevezzük. És ehhez kapcsolódik egy tértöltés kapacitás. Ez azt jelenti, hogy ez a kapacitás azért jön létre, mert el nem mozdítható a térben, abban a térben, ahol vannak töltések, el nem mozdítható töltések, ezek egy kapacitásnak a két lemezén lévő töltésekkel asszociálhatók. Na, hát akkor az első dolgot meg is néztük. Most jön a lényege az egésznek, és ez a nehézsége, vagy nem is nehézsége, ez a érdekessége a dolognak. Mi történik abban az esetben, ha U az nagyobb, mint nulla? Ezt úgy hívjuk, hogy nyitó irányú előfeszítés. Ez azt jelenti, hogy a P rétegre pozitív, a N rétegre ennél negatívabb feszültséget kapcsolunk. Tehát P rétegre pozitív, és a N rétegre negatív feszültséget kapcsolunk. Hát akkor ezt az egyenletet fogom itt felhasználni, ami itt található most szándékosan, amely azt mondja, hogy ebből kifejezve, hogy az UPN az egyenlő, és akkor itt található az U feszültség, és átviszem a másik oldalra a mínusz U1 plusz U2, vagy mínusz U1 és plusz U2 értéket. Ugye, tehát ebből az UPN-t, ha kifejezem, akkor U mínusz U1 plusz U2 érték. Felírhatom persze ezt úgy is, hogy U mínusz U1 mínusz U2 érték, ez pedig nem volt más, mint a diffúziós feszültség értéke. Tehát ez azt jelenti, hogy ez U mínusz UD érték. Tehát az átmenetre, erre az átmenetre, ami itt található, rákapcsolódó feszültséget kiszámoltam ezzel a egyszerű, kicsit egyébként nyilván egyszerűsített leírási módszerrel. Mert dolgokat, finomságokat nem vettem figyelembe. Akkor a következő dolgot vegyük észre. Az átmenetre, tehát erre a kiürített réteggel lezárt tartományra eső feszültség, az a következőképpen néz ki, ha út elkezdem növelni, tehát az U növelésével ez az UPN nőni fog. De ezt úgy is felfoghatom, hogy az UD-nek, ennek a diffúziós potenciálnak a hatása fog csökkenni, hiszen ő maga pozitív értékű volt, és ő állította meg, vagy ő csinálta a diffúziós feszültséget, ami lefékezte az elektronoknak, vagy a részecskéknek az áramlását, és hogyha én U feszültséget növelem, akkor ez olyan, mintha a diffúziós feszültség értékének hatása csökkent volna. A diffúziós feszültség pedig azt jelentette, még egyszer visszamenve az egyensúlyra, hogy ugye volt egy diffúziós áramlás, és ennek a fékezését végezte ez a diffúziós feszültség. Ha ezt a fékező hatást lecsökkentem, akkor a diffúzió fog dominánsá válni. Ez azt jelenti, hogy amikor én ráteszek ide egy pozitív feszültséget, akkor a pozitív feszültség hatására a diffúzió dominálni kezd ezen az átmeneten. Ez azt jelenti, leegyszerűsítve csak egyik töltésfajtát, hogy elektronok átkezdenek lépni nagyobb mennyiségben a bal oldalról a jobb oldalra, és egy áram indul meg ezen az átmeneten. Vagyis ez azt jelenti, hogy keletkezik egy áram, ez az I áram, és ennek az áramnak a pontos kiszámítása nem egyszerű. De én elmondom, hogy ez az áram különböző kvantumfizikai jelenségekkel kapcsolatosan kiszámolható, és én csak az eredményt írom fel, hogy ez a feszültségtől exponenciálisan változóan változik, és egy IS0, amit már felrajzoltam a táblára, vagy felírtam a táblára a következő, elad U per UT mínusz egy alakú változást szenved, vagy változást tapasztalunk, hogyha az U feszültség változik. Akkor megindul egy áram, ez dominánsan a kiürített rétegben diffúziós dominanciát jelent, mert a visszafelé húzó feszültség csökken le azzal, hogy egy nyitó feszültséget kapcsolok rá, és ez exponenciálisan nő. Hogy ez miért pont exponenciális, azt nem lehet itt elmondani egy 10 percben, mert ahhoz tanulni kell az elektronfizikából és egyebekből egy csomó olyan dolgot, ami innen hiányzik. Ilyen nevek vannak ott, hogy Fermi, meg Dirac, meg ilyen nagy nevek vannak, akik ezeket a dolgokat valamikor leírták, de az exponenciális függvény ez belátható, és ez az exponenciális függvény határozza meg, hogy az áram és a feszültség között milyen lesz a kapcsolat. Ezt a jelenséget injekciónak hívják. Tehát ez egy injektált töltésmennyiséget jelent, amit beleinjektál ez a feszültség a rendszerbe, és utána ez az injektált töltésmennyiség ez biztosítja ezt az áramot.
Most megpróbálok még egy dolgot elmondani, ami nem könnyű. Mert itt már diszfundáltunk jobbra-balra, és most még van egy olyan dolog, aminél újra elő kell vennem a zsebemből a diffúzió fogalmát, még egy picit részletesebben, mint eddig. Tehát amikor én feszültséget kapcsolok rá, és csak az egyik töltésfajtát, az elektronokat fogom a bal oldalról lévő tömbből az elektronokat fogom elővenni, akkor a feszültség hatására ugye a diffúziós áram megnő, és ez a diffúziós áram elektronokat szállít a bal oldalról erre az oldalra. És a kiürített réteg szélénél innentől kezdve egy X-tengelyt indítok el, aminek a nulla pontja éppen a kiürített réteg széle, és megnézem, hogy mi történik ezekkel az elektronokkal. Ezek az elektronok belépnek egy P szennyezésű rétegbe, ahol nincsenek elektronok, vagy csak nagyon kevesen vannak. Arról beszéltünk, hogy amikor szennyezett a dolog, akkor a többségi és kisebbségi töltéshordozók léteznek, többségi az a szennyezéssel kapcsolatos, itt a lyukakat jelenti, itt alig van elektron. Ha alig van elektron a lyukakhoz képest, akkor itt bemegy ez a bizonyos elektron ennek a diffúziónak a hatására ebbe a tömbbe, a kiürített réteg szélére, és ott egyszer csak úgy érzi magát, mint az előbb emlegetett füstmolekula, amit én bocsájtok ki innen. Ez a füstmolekula, ez a bizonyos elektron, ezzel az oldalon, csak az elektronokat mondom, a másik oldalon ekvivalensen a lyukak is így viselkednek, ez a következőt fogja tapasztalni. Beléptem egy olyan térbe, ahol csak levegő van, a levegő most idézőjelbe téve, a sok lyukat jelenti, ami itt található, és ezekkel nekem nincsen közvetlen kapcsolatom első menetben, belépek ebbe a térbe, és ebbe a térbe mi történik? Hát itt ezen a felületen lesz a legtöbb belőlem, mert oda lépek be, és ahogy errefelé nézek, egyre kevesebb lesz. Vagyis diffundálni kezd ő is, tehát diffundál a P oldalon, ezen X tengely mentén az elektron, és megy errefelé, ahol kevesebb elektron van. Tehát egy diffúziós áram indul meg. A dióda bázisában, és ez a tranzisztor működésének az egyik lehető legfontosabb dolga, tehát erre nagyon kell figyelni. Azért teszem ide be, azért mesélem el picit részletesebben, mert ez a tényleges tranzisztornak, a bipoláris tranzisztor működésének a kulcs jelensége, hogy mi történik még egyszer. Injekció hatására elektronok átjönnek, és csak az elektronokat mondom, ebbe a P rétegbe, itt egy bizonyos sűrűséggel megjelennek, majd elkezdenek diffundálni olyan irányba, ahol belőlük kevesebb van. A történés egy ábrával illusztrálható. Ez az ábra a következőképpen néz ki. Az X-tengely nulla pontját itt már megadtam, tehát ez a nulla pontja az X-tengelynek. Tehát innen indulunk, itt van az X-tengely, és belép ide egy adott mennyiségű, adott sűrűségű elektron. Ennek az elektronnak az X-tengely mentén a sűrűségét, a térfogat egységre jutó mennyiségét jelölöm itt a függőleges tengelyen. És az injekció hatására a nulla helyen egy bizonyos mennyiséget fogok elővarázsolni, ennyi lép oda be. És elkezd vándorolni errefelé. De egy olyan közegben van, amiben lyukak találhatók. Hát nagyon pajzán hasonlatot nem szeretnék használni, de hát ezt úgy kell elképzelni, hogy megy ott a sok-sok potenciális partner között, és adott eséllyel, és ez egy véletlen jelenség, egyre rátalál, azzal egyesül, és utána már lyukká alakul a dolog, és ezek a lyukak ebben a térben már ómos vezetéssel tudnak működni. Azaz az elektronok, ahogy megyünk előre, egyrészt haladnak a vége felé ennek a dolognak, és közben szép lassan elfogynak. Elfogynak, mert rekombinálódnak. A rekombináció azt jelenti, hogy találnak maguknak egy lyukat, és véletlen eséllyel ezekkel egyesülnek. A diffúziós jelenségnek ez egy speciális jelenség, vagy speciális tulajdonsága. Ez azt jelenti, hogy jellegzetesen, ha úgynevezett hosszú bázisú diódáról van szó, ez a bázis hosszúság legyen L értékű most, és akkor mi nekünk ez az L, ami innen a nullától egészen idáig a végéig megy, ez egy L érték, ha elegendően nagy, hogy mihez képest, azt mindjárt megmondom, akkor ez azt jelenti, hogy majd ő elkezd lényegében exponenciálisan változni. Exponenciálisan csökkennek az elektronok, a legvégén az elektronoknak a sűrűsége az annyi lesz, mint amennyi egyébként a P rétegben a kisebbségi töltéshordozóknak. Az értéke ezt N-index P-vel jelöljük, és azt mondja, hogy ez az egyébként szennyezett, önállóan lévő, tömbben lévő elektronok sűrűségével egyenlő. P-k is vannak, meg N-ek is vannak, és a P szennyezésűben kevés, nagyon kevés ilyen N-P érték van. És még tudunk egy nagyon fontos mennyiséget, ez a nagyon fontos, vagy nagyon fontos dolgot, ezt próbálom önöknek még elmondani, ez a következő. A diffúzió hatására létrejövő áram értékét szeretném leírni és meghatározni. Ez az áram a következő dolgokkal arányos. Arányos a elektron töltésével természetesen. Miután negatív töltésű a dolog, az áram értékét negatívra kell venni. Bocsánat, hogy puskázok, de nem akarom elrontani. Nyilvánvalóan egy paraméterrel arányos, amit úgy hívunk, hogy diffúziós állandó. Tehát egy diffúziós állandónak, ennek a lyukak, vagy az elektronoknak a diffúziós állandójával arányos, és arányos természetesen a felülettel, minél nagyobb a felület, annál inkább igaz ez a dolog, és egyébként pedig arányos a nx-nek az x szerinti deriváltjával. Akkor ez az elektronok diffúziós árama. A diffúziós, hogy ellenőrizik dimenzióban, ez áram természetesen. De ez azt jelenti, hogy itt az elektronok árama, miután a deriváltja ennek a függvénynek negatív, természetesen pozitív értékű lesz egyszer, itt az elektronok árama nagyobb, és az elektronok által hordozott áram a térben egyre kisebb lesz. Akkor hogy a felébe lehet ez? Hogy lehet az, hogy itt nagyobb az áram, itt meg kisebb az áram, holott egy konstans áram folyik itt? Hát ez csak úgy lehetséges, hogy amikor elfogy egy elektron itt, mert az elektronok száma csökken, akkor a lyuk keletkezik belőle, mert hiszen egy lyukkal egyesülés az egy újabb lyukat generál, és ennek következtében ómos vezetésű áram mindig konstans áramot biztosít. Tehát ennek a deriváltnak az értékével arányosan mindig kisebb és kisebb lesz az elektron áramlás értéke, az elektron áram, mert elfogy az elektron, de a egyes, vele egyesült lyukak hordozzák ezt az áramot, így az áram ezen a szakaszon, különböző helyeken, különböző mértékben lesz elektron, illetve lyukakkal szállított áram, de a kettő összege mindig állandó lesz. Ez a lényege a dolognak. Na és akkor még egy gyors megjegyzés. Van egy paraméter, ebben az exponenciális karakterisztikában ez a paraméter egyébként gyakorlatilag ezzel az értékkel egyenlő, hogyha tényleg exponenciális. Ezt LN-nek hívjuk. Ez a szabad úthossznak megfelelő, tehát LN szabad úthossz. A szabad úthossz az nem más, mint annak az átlagos hossznak az értéke, ameddig egy elektron életben van. Tehát ha elindul egy elektron ebben a diffúziós világban, akkor egy átlagos utat tesz meg úgy, hogy diffúzióval, és utána már találkozik egy lyukkal és egyesül vele. Ez a szabad úthossz, ez az egyik fontos paramétere ennek az egész jelenségnek. És akkor azt mondjuk, hogy akkor hosszú egy dióda ebben az ábrában, diódának a bázisa, hogyha a teljes hosszúság ennek a szabad úthossznak többszöröse. akkor lényegében egy ilyen exponenciális függvény szerint működik a dolog. Még egy dolog, amit megint nehezen lehet világosan megérteni. Ahhoz, hogy én nagyobb áramot vigyek itt ezen a részen, ugye ezen a ponton még csak elektronok vezetik az áramot, innentől kezdve majd lyukak is. Tehát, hogyha egy nagyobb áramot vagy egy kisebbet akarunk, legyen egy picit fejebb, teszem, talán önöknek elfér, egy nagyobb áramot akarok csinálni, az is egy exponenciális karakteristika lesz, és ennek a derivátja, ez nagyobb értékű lesz, akkor nagyobb lesz az áram. Ez az injekció mértékétől függ. A nagyobb áram, meg a kisebb áram, ennek a deriváltak a függvénye. De akkor mindenki látja, hogy ebbe a térbe, idebe elektronokat kell bejuttatnom, ez egy töltés mennyiséget jelent, hisz hogyha a sűrűséget integrálom ebbe a dologba, az a töltés mennyiséggel lesz valamilyen értelemben arányos, ha A-val megszorzom a felülettel, akkor kiszámolom az összes töltést. Tehát ennek a területe egy konstans erejéig magával a töltés mennyiséggel kapcsolatos. Ez azt jelenti, hogy ha én áramot akarok nyitó irányba ebbe a rendszerbe vezetni, akkor az áramvezetéshez fel kell töltenem ezt a töltés mennyiséget. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy egyáltalán diffúzió legyen ezen az oldalon, nekem egy töltésbe töltéseket kell bevinni egy térbe, és a töltések bevitele az nyilvánvalóan egy kapacitás jellegű dolog. Ez azt jelenti, hogy itt egy diffúziós kapacitás van. Kapacitás. És már most látom, ez egy érdekes következtetés. Most látom, hogy ez a diffúziós kapacitás, azaz a diffúziós töltés mennyiség, az annál nagyobb értékű, minél nagyobb áramot viszek a dologba, mert annál nagyobb mennyiségű sűrűséget kell csinálni, nagyobb meredekségű legyen ez a dolog. Tehát az árammal arányos lesz a töltés mennyiség, hiszen hogyha ez az exponenciális görbe mindig ugyanolyan csak arányosan nő, akkor nyilvánvalóan nagyobb töltést fogunk arányosan kapni. Tehát ez azt jelenti, hogy a diffúziós áram, ami egyáltalán szükséges ahhoz, hogy ezen a rendszeren áram folyik, vagyis a diffúziós kapacitásban lévő töltés mennyiség, az áram értékével arányos lesz. És akkor most következik még egy dolog, még erre a táblára rá tudom spórolni, és megmutatom, mert a bipoláris tranzisztor, ami következik, lényeges működésének ez is része, hogyha én ezt az nx-et ábrázolom az x függvényében, és itt van az n0, és a dióda bázisa, azaz a fémes csatlakozás, vagy egy olyan csatlakozás, ahol ezek a töltések eltűnnek, ez rövid lesz nagyon, akkor gyakorlatilag nincs idő arra, hogy rekombinálódjanak a töltések, hanem a töltések, az elektronok viszik végig az áramot. Akkor milyennek kell lenni ennek a karakterisztikának, hogy egy konstans áram legyen? Ránézek erre a képlete, erre, és a konstans áram nyilván akkor konstans, ha ez a derivált konstans, ha ez állandó, akkor természetesen az elektronok által hordozott áram is állandó. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben, hogyha a L érték az jóval kisebb, mint az LN érték, vagyis úgynevezett rövid bázisú diódáról van szó, akkor a csatlakozási felületig, ugye ez az L hosszúság, gyakorlatilag konstans lesz az áram értéke. Egyetlen elektron sem rekombinálódik ideális esetben, hanem mindegyik eljut a fémes csatlakozásig. Tehát a rövid és a hosszú bázisú diódák lényegesen különböznek egymástól, és persze ebben az esetben ez az a töltéssel arányos mennyiség, ami itt a bázisban fel kell, hogy töltődjön ahhoz, hogy utána én egy áramot egyáltalán létre tudjuk hozni, ugye egy nagyobb áram esetében, ugyanez a lineáris, negatív meredekségű lineáris egyenes lesz, nyilvánvalóan nagyobb áram, nagyobb meredekség több töltést igényel, tehát arányos a terület, meg ez a derivált egymással. Akkor már majdnem mindent elmondtam, egyetlen egy dolog kell, és ez a kevés, ez kevés, tehát ezt gyorsan el tudom mondani, hogy tehát nyitó irányban egy diódának a viselkedése ilyen. És a fizikai működést megpróbáltam leegyszerűsítve. Mondom titszerűen, de azért már a titben lévő nagynéni nem értette volna, önök viszont nem nagynénik, akik a tit tanfolyamra elmennek, ugye a tit az a természet tudományos ismeretterjesztő társaság, ahol ilyen népszerűsítő dolgok szoktak működni, hanem ennél már egy picit többet kellett tudnunk, néhány apróságot beleértve. És most már csak egy dolog maradt hátra, hogy mi van abban az esetben, ha U negatív értékű. Ugye, ha U negatív értékű, akkor az ottani képlet szerint, ami itt látszik, a PN átmenetben, ha U negatív értékű, akkor ez a diffúziós potenciálnak az erősítését, a fékező hatás erősítését fogja jelenteni. Ez azt jelenti, hogy lecsökken az áram értéke, mert diffúzióval átmegy, de és egy nagyobb térerő próbálja visszanyomni az áram értéket, és most leegyszerűsítve pedig ez a feszültség, az UPN, ha negatív értékű, akkor ez a feszültség azt eredményezi, vagy a UD még növek, mintha az UD növekedne, akkor ez azt eredményezi, hogy gyakorlatilag a diffúziós árammal szemben ez a sodródási áram dominálni kezd. De mi sodródhat? Hát az sodródhat, hogy itt vannak elektronok ezen az oldalon, és kisebbségi töltés hordozóként, tehát van ezen az oldalon NP számú elektron, ezen az oldalon meg PN számú kisebbségi töltéshordozó, ezekre lesz gyorsító hatású ez a tér, de azok meg baromi kevesebb vannak. Nagyságrendileg kisebb áram fog folyni visszirányba, azaz gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy közel nulla áram folyik. Egy nagyon kis áram folyik záró irányban, tehát ennek a következtében közel nulla áram folyik. Ez a záró irányú előfeszítés, ebből következően a dióda egy olyan speciális valami, amelyik nyitó irányban nagy áramot, záró irányban közel nulla áramot tud produkálni. Akkor a karakterisztika az a következőképpen néz ki. Akkor egy karakterisztikát felrajzolok még, arra még van a mostani első órán időm. Ez a karakterisztika a következőképpen néz ki. Most már elmondtuk, hogy van egy feszültség, és ennek hatására áram folyik a diódán. A nyitó irányú, tehát ebben a példában pozitív mérőirányú feszültség. Egyébként a dióda szimbólumban így szoktuk jellemezni, ez a P oldal, ez az N oldal, és itt van az U feszültség, és itt van az ennek hatására folyó I áram. Akkor az áram nyitó irányban, nyitó irány az, ha pozitív az U, ez az U feszültség. Ha ez pozitív, akkor exponenciálisan növő karakterisztikát kapunk. Erről már beszéltünk a bipoláris tranzisztornál is, és hogy miért beszélünk, az a következő részében az előadásnak következik, akkor a bipoláris tranzisztor tulajdonságait fogom elmondani. Záró irányban pedig gyakorlatilag egy nagyon pici negatív érték, az ábrázolásban szándékosan nulla értéket írok oda, mert ez elvileg, az az áram, ami ott van fedd, az az IS túl, ez 10 a mínusz 10 akármennyi. Tehát teljesen mindegy, hogy van vagy nincs. Elvileg. Valóságban, a valóságos PN átmenetnél van egy elfogadható nagyságrendű, ehhez képest nagyobb nagyságrendű áram, olyan 10 a nanoamper, tehát 10 a mínusz 9 amper körüli záróirányú áram szokott folyni. Ez az áram konstans lenne végig, hogyha nem történne egy sajátos jelenség. Ha annyira nagy a térerő záró irányban, hogy ez már fel tudja gyorsítani a töltéseket, és azok ütközni kezdenek, és újabb töltéseket generálnak, akkor úgy egy olyan dolog jelentkezik, mint a villámnál. A villámnál ugye a felgyorsult részecskék beleütköznek a többi részecskébe, azokból újabb töltött részecskéket hoznak létre, és azok tovább növekednek, egy lavina effektus jelenség jelenik meg, ezt úgy hívják, hogy letörés. Tehát egy bizonyos határ után, ami általában egy normál PN átmenetnél néhányszor volt, tipikusan 5 és 10-15 volt között lehet, akkor letörik ez a irány, és az a letörés után a lavinaszerűen nagy sebességgel történik. Tehát akkor ez a nyitó irány, és záró irány, és letörés, vagy tulajdonképpen záró irányú átütés. Ez ugyanolyan jelenség, mint amikor a levegőn átüt a két elektródára rátett nagy feszültség, elindulnak az elektronok, beleütköznek egy levegő molekulába, ott újabb elektronokat generálnak, vagy újabb töltött részecskéket, és ez lavinaszerűen elindulhat, hogyha nagyon nagy energiával repülnek ezek a részecskék. Na hát akkor ennyi volt az első óra, és a következő órán arra vállalkozom, hogy a bipoláris tranzisztort elmesélem, ugyanilyen mélységben, de már most a dióda megértése esetén egy kicsit könnyebb lesz a helyzetem, szünetet tartunk.
Tehát a bipoláris tranzisztorról fogok beszélni, de azért nem lesz annyira fekete, mint ahogy... Nem lesz annyira fekete, mint amennyire révészgetem önöket, mert ezzel a dióda működéssel, meg a bázisban az elektronokkal kapcsolatos mesével már meg tudom magyarázni, hogy miről van szó. Tehát a megmagyarázás következik, és akkor ide írom, hogy bipoláris tranzisztor. Mégpedig NPN tranzisztor lesz, tehát egy bipoláris NPN tranzisztor. Most már tudhatjuk, hogy mi az N meg a P meg az N, vagy a P meg az N, azért, mert ezek az adott szennyezésre utalnak. És akkor próbálok egy kicsit talán nagyobb tömböt rajzolni most, mint eddig, csak azért, hogy sok jelölésem elférjen rajta, meg azok a dolgok elférjenek, amiről szó van. Tehát létezik egy tömb, ami most már nem két, hanem három kivezetéssel rendelkezik. Tehát egy olyan NPN bipoláris tranzisztort szeretnék ábrázolni, amit a múltkor már felírtunk, hogy van neki kollektora, van emittere, van bázisa, van neki bázis-emitter feszültsége, van kollektor-emitter feszültsége, és van bázis-kollektor feszültsége is. És azon kívül folyik rajta egy kollektoráram, folyik rajta, ez egy IC, nagy C-vel, itt ez egy I, nagy E, és a táblával spórolok, azért vagyok ilyen pici, és a I, nagy B. És a múltkor felírt dolgokból egyet felírok, hogy nyilvánvaló, hogyha a tranzisztorban egyébként stacionál állapotban nincs töltéstárolás, láttuk, hogy kell töltés ahhoz, hogy elinduljon az áram, de utána már ha feltöltöttük, akkor nem kell további töltéstárolás, akkor nyilvánvalóan biztosan igaznak kell lenni, hogy az emitter áram, az a kollektor áram és a bázis áram összege, mert a befolyó áramok a tranzisztorban itt vannak, a kifolyó meg itt, és a mérőirányoknak megfelelően így kell lenni a dolognak. Másrészt erre fel lehet írni egy Hurok egyenletet, vagyis a bázis kollektor feszültség az felírható úgy, mint a bázis emitter feszültség, mínusz a kollektor emitter feszültség különbsége. Ezt az egyenletecskét még egy kicsit fogjuk majd használni, úgyhogy ezt be is karikázom, vagy be is keretezem, hogy lehessen érzékelni. Akkor a tömb végén vannak fémes kontaktusok. Ezt emitternek fogjuk nevezni. Ez kollektornak, ami itt található, és lesz majd egy bázis, de előtte ezt meg kell mondanom, hogy hol helyezkedik el, hol van a bázis. Tehát akkor a következőt képzeljük el. Ez egy NPN szerkezet, azaz van neki két darab átmenete, két darab PN átmenete van. Ez egy kristály. Ez most nagyon fontos, ezt majd mindjárt elmondom, hogy miért. Itt általában az emitter oldalon egy plusszal jelöljük, hogy a szennyezés mértéke nagy, ez azt jelenti, hogy nagyon sok elektron van itt. Elenyésző mennyiségű lyuk van, tehát erősen szennyezett, úgy is hívhatjuk. A kollektor tipikusan gyengén szennyezett, és a közepesen szennyezett szokott lenni a bázis. A bázisban azonban P-szennyezés van, tehát itt lyukak vannak, itt elektronok ezen a két oldalon szabadon, dominánsan. És csak ezekkel a domináns tényezőkkel fogunk foglalkozni, mert mindegyiket leírni nehéz. És akkor azt mondja, már úgy értem, hogy nehéz, hogy hosszadalmas. És akkor ide írom, ide rajzolom a jelöléseimet, hogy itt vannak tértöltések, pozitív töltések, nem tértöltések, a pozitív töltésecskék. Ebből ide jó sokat rajzolom, bocsánat, hogy ilyen aprólékosan csinálom, csak próbálom érzékeltetni, hogy ugye itt ebből sok van, és szabad elektronok tartoznak hozzá, mert minden foszfor atomban van egy szabad elektron, és hozzátartozó töltés természetesen az atommagban, és a dolog semleges, tehát ezek mind semleges tömbök eredetileg. Ezen az oldalon kevesebb ilyen van, ezt azzal jelzem, hogy kevesebb ilyen rajzocskát fogok ide rajzolni. ez csak nyilvánvalóan illusztráció, de a megjegyzés vagy a megemésztés szempontjából nem butaság, hogy ezeket így felrajzolgatom. És van nekünk itt egy P rétegünk. Ehhez a P réteghez is biztosítunk egy hozzávezetést, egy fémes csatlakozást, és ez lesz a bázis. És ebben a rétegben természetesen többségben lyukak vannak, azaz negatív töltésű, el nem mozdítható részecskék vannak, negatívok, és pozitív, szabadon mozgó töltések találhatók itt. Ezek után én a mérőirányoknak megfelelően berajzolom az áramokat meg a feszültségeket. Ugye itt található a kollektor áram. Itt a kifelé, mert ott is látszik az előjel, az emitterből kifelé folyó emitter áram, és ebben befelé folyó a mérőirány, ott ilyen, ez egy hagyományos mérőirány, ez meg a bázis áram. Ezek az áramok a PNP tranzisztornál egyébként fizikailag pozitív értékűek, azért is szeretem ezt a jelölést, szokták mindenféle mérőirányon lehetne jelölni, ezek az áramok mind pozitívak. Akkor van nekünk egy kollektor-emitter feszültségünk. Ez itt látható, ez a kollektor-emitter feszültség. Van egy nagyon fontos feszültségünk, a bázis-emitter feszültség, és van egy másik feszültségünk, amit bázis-kollektor feszültségnek rajzoltam oda fel, ez a bázis-kollektor feszültség. Tehát egy PNP tranzisztor, három rétegű eszköz, három kivezetéssel, lényegében a három réteget vezetjük ki külön-külön, és ezzel a struktúrával rendelkezik. Mi történik egy PN átmenetnél? Minden PN átmenet úgy viselkedik, mint egy dióda, tehát azt mondja, hogy itt van egy kiürített réteg. A kiürített réteget megpróbálom, ezt letörlöm, mint hogy ne foglaljon helyet, de oda beírtuk már az előbb, és itt is van egy kiürített réteg. Tehát mind a két oldalon van kiürített réteg. Hiszen minden PN átmenetnél lejátszódik az a jelenség, amit az előbb elmondtam, a kevésből, a sokból a kevés felé történik diffúzió, majd ennek hatására keletkező diffúziós potenciál meggátolja a dolgot, hogy feltöltődjék, vagy tovább mozogjon a dolog. Ez azt jelenti, hogy kiürített rétegben itt tértöltések lesznek, itt pozitív tértöltések lesznek. Felrajzolok keveset, hogy lehessen látni, 5 darabot, de ez csak nyilván illusztráció. A másik oldalon, a P oldalon, ugye itt van a határpont, ez a határmesdje, amit kell csinálni. Itt meg elektronok hiány, vagy elektronok találhatók, vagyis a pozitív töltések hiánya látszik, tehát negatív töltések vannak, ami nem más, mint a pozitív töltések hiánya persze, és ez azt jelenti, hogy ott most egy ilyen tértöltés keletkezik. A másik oldalon is van ilyen, ide pozitív, a P oldalon negatív töltések vannak nyilván, ide megint keveset rajzolok, megint legyen 5, de teljesen csak azért, hogy... Tehát itt negatív töltések vannak, tértöltések, itt pedig vannak a pozitív tértöltések a N oldalon. Most következik a leglényegesebb, amit meg kell érteni. A bipoláris tranzisztor, ez a valami, ennek van egy úgynevezett normál aktív tartománya. Ez a normál aktív tartomány azt jelenti, hogy az egyik PN átmenet, ez a bázis emitter átmenet, az nyitó irányba van előfeszítve, vagyis a bázis emitter feszültség nullánál nagyobb. Ez azt jelenti, hogy a PN átmeneten injekció van. Dominánsan azt mondjuk, hogy elektronokat injektálunk be a bázis térbe. A bázis kollektor feszültség pedig kisebb nulla, vagy zárójelben ugye a kollektor bázis feszültség az pozitív. Ez azt jelenti, hogy ez nyitó irányban van, ez meg záró irányban van előfeszítve. Tehát, hogyha én úgy tekinteném a dolgot, hogy még nem gondolkozom a részleteken, úgy tekinteném a dolgot, hogy van itt két diódám tulajdonképpen, akkor valakinek eszébe juthat, hát ez semmi más, mint két dióda össze sorba kapcsolva. Vannak ilyen butaságok, szoktak ilyeneket mondani. Tehát úgy is gondolhatnám, hogy itt van egy dióda, egy PN átmenet, meg itt is van egy PN átmenet, meg össze vannak sorba kapcsolva. Abból sose lenne tranzisztor. Tehát két diódából a laboratóriumban összekötnénk őket, nem lehetne tranzisztort csinálni. Hogy miért nem? Hogyha ezt megérti valaki, akkor az egészet pillanatok alatt világosába fog válni. Ezt próbálom elmondani. Ez tehát egyetlen tömb. Ez egy egyetlen, egy kristályban lévő dolog. És ami a lényege a dolognak, hogy ennek a bázis rétegnek a szélessége nagyon-nagyon kicsi a többihez képest. Ezt a mostani korszerű technológiával nagyon kicsire lehet megcsinálni. Hogy ennek mi a jelentősége, egy pillanat alatt meg fogják érteni. Mert akkor ez arról van szó, hogy ebből a térből, vagy ebből a tömbből nyitófeszültség hatására elektronok léptek, csak az elektronokat mondom, mert abból van sok, átlépnek ebbe a bázistérbe. És amikor átlépnek a bázistérbe, akkor ott diffúzióval mennek tovább abba az irányba, ahol már kevesebb elektron van. Hogyha ez nagyon keskeny, akkor a diffúzió során mennek errefelé, és eljutnak ide a kiürített réteg széléig. Ez a kiürített réteg pedig olyan feszültségből áll, lássák be, hogy itt pozitív feszültség van, itt meg negatív feszültség van, és ez nagyon pozitív ehhez az értékhez képest, vagy ehhez az értékhez képest. Ha egy elektron eljut idáig, akkor egyszer csak azt mondja a feszültség, hogy gyere csak hozzám. És elszippantja a nagy feszültség, a nagy térerő az átjutó elektronokat. Tehát belép az elektron ebbe a térbe, elkezd diffundálni szépen, a diffúziót tudjuk, hogy a deriváltjával arányos a térbeli sűrűségnek. Az egy tengely menti deriváltal arányos, most írtam fel, vagy az előbb írtam fel, akkor ez azt jelenti, hogy belépnek ebbe a térbe, és elkezdenek errefelé menni. Hogyha nagyon keskeny a bázis, akkor minimális mennyiség rekombinálódik, talál lyukpartnert ott, a legtöbben eljutnak a kollektorkörig. Ha a kollektorkörhöz eljutnak, vagy ez a másik átmenethez, amit bázis-kollektor átmenetnek hívnak, akkor ott egy erőtér elszippantja őket, és utána ezek az elektronok már belépnek ebbe a térbe, ahol többségi elektron található, ahol ómos vezetéssel lehet nekik tovább menni, mert az ómos vezetés azt jelenti, hogy egy tömbben, ha elektronok vannak mindenütt többségben, akkor ómos vezetéssel tovább mehetnek. Ebből az is következik, most kell figyelni, hogy csak azok az elektronok vezetnek itt áramot, amik a innen az injekció segítségével bejutnak a bázistérbe, ott pedig végigmennek szinte teljes egészében, vagyis minden egyes elektron bejut, hogyha rövid, vagy nagyon keskeny az a bázis, eljutnak a kollektor oldala, onnan pedig már egy nagy feszültség elragadja őket. De csak annyit lehet elragadni, amennyit a bázis emitter átmenetben injektáltunk. Ebből az következik, egyszerű meggondolással, hogy mindenki beláthatja, hogy ebben a tranzisztorban a kollektor feszültségtől, vagy a konkrét bázis kollektor feszültségtől független lesz ez az áram. Hiszen még egyszer mondom, minden elektron ezen a nyitott bázis emitter átmeneten injektálunk be a bázisba, ott diffúzióval átvándorol, átszaladgál egész ide, és utána az összes elektron bemegy a kollektor oldali tömbbe, és nem tudunk több elektront elvinni onnan, mint amennyi oda bement. Ez pedig csak a bázis emitter átmenetben injektált töltés hordozókból lehetséges. Ezért igaz az a dolog, hogy a tranzisztor, a bipoláris tranzisztor olyan tulajdonságú, hogy ő olyan, hogy a kollektor oldali feszültségtől nem függ az áramértéke. Az egésznek a dolognak a lényegét ez jelenti. Ehhez pedig be kell látni, hogy alapvetően az számít, hogy ez a keskeny bázis diffúzió útján képes eljuttatni a beinjektált elektronokat a kollektor oldalra, és ezért nem lehetne ezt megcsinálni, hogyha a fiókból két diódát összeköttünk. Mert akkor a két dióda, ott nem volna diffúzió, meg semmi, ott drótok lennének, ott semmi nem történne. Tehát ez a működés lényege. Ha valakinek eszébe jutna, ide rajzolom, és utána ez az, ami olvasás előtt elégetendő, tehát mielőtt még látnák, már el kell felejteni, az az egészben a szomorú, hogy már ilyet csináltam, és a végén csak erre emlékeznek, mert ez annyira poénos. Tehát aki ilyen tulajdonsághoz unja be a szemét, tehát a következőről van szó. Szóval valakinek eszébe juthatna, hogy itt van egy dióda, itt van egy másik dióda, és így vannak kötve. Ezt én kivezetem, oszték kész. Hát ez egy nagy marhaság lenne, nem? Miért? Hogyha én ezt a diódát kinyitnám, akkor ezzel a diódán folyna az áram, és itt folyna az áram teljes egészében. Ha ezt meg záró irányba feszíteném elő, ez meg mindig le volna zárva. Hogyha ezt emitternek nevezném el, ezt bázisnak és ezt kollektornak, akkor ebbe a kollektor oldalon, ha a záró irányba volna előfeszítve, sose folyna semmiféle áram. Tehát ez egy baromság lenne magyarul. Így szépen elfelejtjük. Így. Mielőtt még egyáltalán valakinek eszébe juthatna. Mert a lényege a dolognak, a bázis keskenysége és azon keresztül diffundáló töltések, amik gyakorlatilag teljes egészében eljutnak a kollektorig. Ha ezt megértették, és ennél többet ezzel kapcsolatban nem fogok mondani, akkor most a karakterisztikákat fogom felrajzolni. Mert most már tudjuk a karakterisztikát, hölgyeim és uraim. Mert akkor meg tudom csinálni azt, amit az első órán már megcsináltam, de azért most még egyszer elmondom, mert most már valami alapja is van annak, hogy ilyeneket felrajzolhatunk. Már valami elképzelésünk lehet a dologról. Arról van szó, hogy akkor ezek után az emitter áram... Hát uraim, kus, hogy udvariasan mondjam. Kérdezni tőlem lehet, még nyilvánosan is, de ne csináljanak klubot. Egyébként rendes dolog volt, ezzel foglalkoztak azért, az pozitívum, tehát nem tarokkártya partiment, hanem ezzel foglalkoztak, úgyhogy a letolás csak gyengéd. Szelíd egész pontosan. Tehát, akkor a bázis emitter feszültség és az emitter áram közötti kapcsolatot rajzoljuk fel. Ugye a bázis emitter feszültség és az emitter áram közötti kapcsolat ennek a diódának lesz az árama. Mert az emitter oldalon a teljes dióda áram folyik. Ez a teljes dióda áram azonban nem a bázisra megy ki, hanem majd a kollektor felé megy el, dominánsan. És a bázisba csak annyi megy, amennyi rekombináció történik itt a bázistérben. Ebből az következik, hogy ez egy szép kis exponenciális karakterisztika. Ez a karakterisztika így nézett ki, hogy az emitter áram az valami IS nullszor E ad, U bázis emitter feszültség kisbetűvel per UT, mínusz 1, hogyha precízek akarunk lenni. Ezt úgy hívjuk, hogy a bemeneti karakterisztikája a tranzisztornak. Néha, hogyha ide kollektor áramot kapcsol, vagy írunk, akkor azt mondjuk, hogy az a transfer karakterisztikája a tranzisztornak, az csak egy konstansban különbözik. Akkor kiderül, hogy a emitter áram és a kollektor áram között olyan a kapcsolat, hogy a kollektor áramot azt fel tudjuk írni úgy, mint a emitter áramnak az alfászorosát. Mert hiszen, amikor itt szaladgálnak a diffúzió során, és szépen mennek az elektronok a kollektor oldali csatlakozás, vagy a kivételt réteg széle felé, és itt szépen diffúzióval mennek, hát akkor bizony elcsábítja őket egy-két lyuk, és azzal egyesülnek, és akkor azok a lyukak már a bázis rétegen keresztül ómos vezetéssel, az ott lévő lyukak pótlásával tulajdonképpen oldják meg a vezetést. Tehát egy kis része az áramnak a kollektor felé megy, és a bázis áram értelemszerűen az 1-A-szor ilyen értékű. Ha nagyon precízkedni akarunk, akkor miután ez a kollektor bázis átmenet záró irányba van előfeszítve, az előbb beszéltünk róla, hogy azon valamiféle áram folyik, ez tulajdonképpen ez az áram az itt lévő kisebbségi töltéshordozók által hordozott áram egész pontosan. Ez az áram, ez még megnöveli egy picikét a áramnak az értékét, és ez az áram, ez miután kisebbségi töltéshordozók, tehát pék, azaz lyukak mennyi formájában mennek ide be, ennek következtében a kollektor vagy az emitter felé nem mennek át, hanem ezek közvetlenül záródnak a bázis oldalon. Azonban ez az ICB0 tipikusan 10 a 9-en, 10 a mínusz 9-en amper nagyságrendű, nagyon nanoamper nagyságrendű, nagyon-nagyon ritkán, vagy nagyon éles esetekben kell ezzel az értékkel foglalkozni. Tehát ez az áram egyenlete a tranzisztornak, és a fizikai tartalma az, hogy a bázistérben diffúzió folyik. És akkor utána a karakterisztikának a másik, a kimeneti karakterisztika, ez a kollektor áram és a kollektor emitter feszültség függvénye, és gyakorlatilag azt mondjuk, hogy ezek viszintes görbék, vagy nem görbék, a viszintes egyenesek. Ezek az egyenesek azt mondják, hogy a kollektor áramtól nem függ, vagy a kollektor bázis feszültségtől nem függ az áram értéke, hanem lényegében állandó. Ez persze nem pontosan van így, és a valóságban aztán bemennek itt a görbék a nullába. Van egy olyan szakasz, amikor már ez nem következik be, ez a dolog, de egy határon túl ez a normál aktív tartomány, az áramérték független a kollektor-emitter feszültségtől. A múltkor már megkérdeztem, most újra megkérdezem, hogyha valami egy elemnek a feszültségtől független az árama, akkor ez egy áramgenerátor, ugye már erre önök is kitalálták. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a kollektor oldalon ez a tranzisztor, ha normál aktív tartományban vagyunk, úgy viselkedik, mint egy áramgenerátor. A bázis-emitter átmenetben beállított áramot rákényszeríti az ott lévő bármilyen valamire, mint egy áramgenerátor belenyomja az áramot. Ez egy fontos dolog. És akkor már csak egyetlen dolog marad hátra, vagy két dolog még. Tehát itt diffúzió jelenség van, és beszéltünk arról, hogy ez egy diffúziós kapacitást jelent. Tehát itt van egy diffúziós kapacitás. Itt nincsen diffúzió, csak tértöltés alakul ki, hiszen záróirányban van előfeszítve az a bizonyos PN átmenet, itt pedig egy tértöltés kapacitás jellemzi ezt a rendszert, tehát valamennyi töltésmennyiséggel kell gazdálkodnunk ahhoz, hogy működésre kényszerítsük a tranzisztort, azaz nem tisztán olyan, mint egy ómos elem, amelyiknél dinamika nélkül egy egyszerű függvénnyel le lehet írni a kapcsolatot, hanem ez most a stacionár állapotra igaz ez, amit itt felírtam, hogyha dinamikusan nézzük, akkor bizonyos ennél bonyolultabb tranziens jelenségeket is le kellene írni, ezzel nem foglalkozunk most, mert ez kicsit messzire vezet. Akkor még egy dolgot a múlt órán beszéltem. Kisjenű működés. A kisjenű működéshez én ebben a kurzus részben, ezzel az előadáson egyetlen dolgot fogok megmutatni, a kisjenű, fizikai kisjenű modellek dolgát. Ugye a múlt órán, valamelyik részében még, igen, múlt órán még kisjenű dolgokról beszéltünk az elején, tehát arról volt szó, hogy én beállítok egy áramot az adott eszközön, és utána még vezérelem valami pici jellel, kérdés, hogy a kisjenű vezérlés, meg a áramkörben mérhető kisjenű változások között milyen a kapcsolat. És megállapítottuk, ha elegendően kicsi, akkor lineáris a kapcsolat, mert hiszen egy karakterisztikának a valamelyik pontján, a deriváltja mentén, ha nézem a dolgot, akkor a kisjenű leírás meg lehet csinálni. Meg is állapítottuk, és ezt itt még felemlítem, hogyha valahol egy bázis-emitter feszültség nullt kapcsolunk ide, akkor egy emitter áram null keletkezik, és itt egy RD ellenállásnak megfelelő meredekségű valami az jellemzi ennek a vezérlésnek a differenciál hányadását, a munkapontban, ezt úgy szoktuk hívni, most ez a munkapont, ahova beállítottuk őket, és ha picit megváltozik, akkor ennek mentén változik az áram, ez az RD ellenállás pedig UT per IE nullal volt egyenlő, az UT, az a termikus potenciál, K-szor T per Q-val egyenlő. A K az a Boltzmann állandó. Értéke a Boltzmann állandónak csak úgy, ha jól emlékszem rá, 1,38 × 10⁻³ értékű, és van neki megfelelő dimenziója, ez a dimenzió ebből kiderül. A Q értéke az 1,38 × 10⁻³. De meg lehet nézni bárhol, csak pedig bemagoltam és most elfelejtettem, mindegy. Tehát ezeket az értékeket tudjuk, ugye ennek a dimenziója amper szekundum, és ez pedig a K, az a K szor T per Q, a K az pedig az abszolút hőmérsékletű Kelvin fokban van mérve. × 10⁻¹ nagyságrendben van ez a dolog, csak nem emlékszem, hogy 1,69 szerintem. Tehát Q 1,69 az én szerint, én emlékeim szerint 10⁻¹, és ugye ő amper szekundum, mert hiszen kulomban kell, amper szekundum volt, kulomban kell mérni. Ha már beugrott nagyjából. Na, akkor a kisjelű dologról beszéljünk. Most kell figyelni. Én most egy olyan áramkört fogok lerajzolni, ami a tranzisztor tulajdonképpen. De nem a tranzisztort rajzolom le, hanem csak egy olyan áramkört, amely ugyanúgy viselkedik kisjelű értelemben, mint a tranzisztor. Hát akkor a legegyszerűbbet megcsinálom. Hogyha én megnézem a bázis és az emitter közötti kapcsolatot, akkor ha egy bázis-emitter kisjelű feszültséget, amit most UB-vel fogok ezentúl jelölni, B-et nem írom le, ez a bemeneti feszültséget szokta jelenteni a nálunk, tehát az UB az a bázis-emitter közé rakott kis feszültségérték. Akkor ha én az emitter áramot ki akarom számolni, és itt gondolkozom, ide rakok egy kis feszültséget, akkor az RD ellenállás fogja meghatározni az azon folyó áramot. Akkor ez legyen egy RD ellenállás. Ez azt jelenti, hogy ezen a dolgon egy emitter áram folyik, kisjelű emitter áram, ami az UB per RD-vel lesz egyenlő. És most jön a neheze. És a kisjelű helyettesítő modellnek a leglényegesebb eleme következik, ezért már kevés idő van hátra, ezen még elidőzöm egy kicsit. Tudom, hogy az emitter áramnak az alfászorosa úgy folyik a kollektor felé, ez a kisjelű áramra is igaz, hogy a kollektor feszültségtől független. Hát akkor egy áramgenerátornak kell itt lennie. De ez az áramgenerátor egy különleges áramgenerátor, én így jelölöm a jegyzetben és ezért használom. Tehát nem a klasszikus áramgenerátor jelölést használom itt, hanem ezt. Mert ez vezérelt áramgenerátor. A vezérelt áramgenerátor a következőt csinálja. Rajta folyik egy áram, és ez az áram az IL-nek az alfászorosa, és egyben ez a kollektor áram. Akkor nyilvánvaló, hogyha én a kollektor körben feszültséget változtatok, ez az áram rá se hederít, mert hiszen ő egy áramgenerátorban biztosított áram. Ez egy vezérelt áramgenerátor. Ez a vezérelt áramgenerátor azt jelenti, hogy ha itt folyik áram, ez az IE áram, ami itt található, és UB per RD-vel egyenlő, akkor ezen a részen egy áramgenerátor pontosan az alfászorosát ennek az áramnak elviszi a kollektor felé. Akkor nyilvánvaló, hogy ezen az ágon, itt, 1 - alfászor IE-nek kell folynia. Ugye ez stimmel? És már készen is van a kisjelű úgynevezett T-modell. Ez nem az a T-modell, amit tegnap láttak az aulában. Tehát ez a T-típusú kisjelű tranzisztor fizikai modellje, ami azt mondja, ha feszültséget adok, egy kisjelű feszültséget a bázis emitter átmenetre, akkor az RD ellenállás határozza meg az emitter áramot, és ennek az alfászorosa a kollektor áram, és a bázis oldalra pedig ennek az 1 - alfászorosa folyik. De most jön az érdekesség. elhatározom, hogy nem ilyen helyettesítő modellt csinálok, hanem csinálok egy másik helyettesítő modellt, aminek ugyancsak két eleme van. Ez lesz a emitternek megfelelő pont, leföldelem, de teljesen mindegy, egy csatlakozást csinálhatok, nem kell földpont, emitter, ide egy bázispont, és ide pedig egy kollektorpont, és akkor itt lesz egy ellenállás. Ha ide UB feszültséget kapcsolok, akkor biztosítanom kell, hogy a bázis áram, ez az áram, ugyanolyan legyen, mint ott. Ehhez azt csinálom, hogy az 1 plusz bétászor RD értéket, mint ellenállást teszem ide. És biztosítanom kell azt is, hogy a kollektor felé az emitter áramnak az alfászorosa folyik. Itt tehát azt mondom, hogy a alfa per RD szorozva UB értéket produkálom, mert ez éppen egyébként ugyanaz, mint amit ott láttunk. És azt állítom, hogy ez a két kapcsolás, ezt úgy hívják, hogy pi modell, teljesen ekvivalens egymással. Hát erre azt mondja valaki, hogy ne hülyéskedjünk már, hát, hogyha ez egyforma, akkor megeszem a sapkámat. És tökéletesen igaza van, mert egyszer van egy árammal vezérelt áramgenerátor, itt meg egy feszültséggel vezérelt áramgenerátor van, tehát két tök különböző áramkör van. Hogy lehet ez egyforma? Hát be lehet látni, hogy egyforma. A következőképpen láthatjuk be, hogyha ide UB feszültséget kapcsolok, akkor minden áramnak ugyanolyannak kell lenni, ennyi az egész. Hát az, hogy a alfa per RD szer UB az ugyanaz, tehát ez a kollektor áram ez ugyanaz lesz, mint ott, azt már belátjuk, hiszen ha UB per RD ez, akkor alfászul UB per RD van itt. És most már csak azt kell belátni, hogy a bázis áram is ugyanakkor ebben az elrendezésben. Hát ezt pedig egyetlen dolgot kell ellenőriznünk, hogy a bázis áram az egyik meg a másik esetben mekkora. Hát ezt az egyet gyorsan itt a másik táblán még megcsinálom. Tehát akkor most azon a dolgon megnézem, hogy itt a bázis áram mennyi? Ez 1 minusz alfászor UB per RD érték, ez a bal oldalon. És ennek egyenlőnek kell lenni, az UB per RD-szer 1 plusz bétával. Ha ez egyenlő, akkor a két bázis áram is azonos. Ehhez természetesen egy dolognak kell egyenlőnek lenni, hogy az 1 minusz alfának egyenlőnek kell lenni az 1 per 1 plusz bétával. Ezt pedig nem bizonyítom, mert az alfa az egyenlő béta per 1 plusz béta, és ebből triviálisan ez az eredmény kijön. Tehát ebből az következik, hogy ez egy egyenlőség, ez tényleg így van, vagyis ez a két áramkör mindenféle szempontból ekvivalens egymással. Hát ez nagyon-nagyon furcsa, mert egy más kapcsolást, egy más struktúrát rajzoltam le, és azt mondom, hogy ugyanaz. Ez a vezérelt generátor jelenlététől függ, és annak a jelenlétének a következménye. Nagyon fontos két dolgot szerették mondani. A vezérelt generátor ott található, és vannak mérőirányai. A vezérelt generátor vezérlő paramétere a bal oldalon az emitter áram. Ennek lefelé mutató mérőiránya van, és a kollektor oldali szakaszon pedig a kollektorból a bázis felé mutató mérőiránya van. Ez a két mérőirány, tehát a vezérlő paraméter és a vezérelt generátor mérőiránya, ezek fogaskerék kapcsolatban vannak egymással. Nem lehet őket megváltoztatni csak úgy, hogyha mind a kettőt egyszerre ellentétes előjelűvé változtatom. Megtehetem, akkor ugyanaz lesz. De külön nem lehet megváltoztatni őket. Megmutatok egy egyszerű példát. Itt van egy vezérelt generátor. Egy vezérelt generátor, mégpedig egy feszültségvel vezérelt áramgenerátor. Ez azt jelenti, hogy őt mondjuk K-szor U vezérli, és itt van egy U feszültség, a rákapcsolt feszültség éppen erre. Mit rajzoltam fel a táblára? Egy vezérelt generátort rajzoltam fel. Ez egy példa, egy illusztráció, tehát nem tartozik közvetlenül. Mi van felrajzolva a táblára?
Még várok egy egész pici nyéggondját. Na? Hát, hogyha egy elemet veszünk, amelyiken folyó áram a rajta mérhető feszültséggel arányos, az mi a nyavaja? Hát egy ellenállás, nem? Ő egy ellenállás. Tehát ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy ez egy ellenállás. A feszültség per a K szor U áram hányadosa, U-val egyszerűsítünk, 1 per K értékű ellenállást rajzoltam fel. Ugye ennyire egyszerű a dolog. Tehát ez a vezérelt generátor, ez egy nagyon érdekes dolog. Ez egy ilyen csalóka játék. Itt például ellenállást csinálunk vele. A tranzisztorban a fizikai működésből következően deriváltuk, hogy ott egy ilyennek kell lenni. És akkor a megjegyzésem ugye az volt, hogy ha ezt rajzolnám fel, hogy tudom, hogy ez egy ellenállás, és van egy vezérlő paraméter, meg egy vezérelt paraméter, vagy vezérelt elem. És K-szor U-val vezérelnénk, így lefelé mutató mérőirányú áram, és ilyen volna a feszültség, ez az U. Akkor mit rajzoltam fel? Ez mi lenne? Hát negatív ellenállás lenne. Ez lenne a Nobel-díjam, gyerekek. Innentől kezdve nem fizetnék egy fillért se, hogyha ilyet tudnék csinálni. Tehát óriási különbség, hogy a vezérlő paraméter előjelét, meg a vezérelt generátornak a mérőirányát előjelét megváltoztatom. Nem lehet megváltoztatni. Csak úgy lehet, hogy ha azt mondom, hogy ellenállást akarok, akkor egybe kell mutatni, ez marhaság, elfelejtjük megint. Itt pedig a mi példánkban az a vezérlő paraméter az emitter áram mérőiránya, meg a kollektor áram mérőiránya, a vezérelt generátor mérőiránya. Az kötve van egymással. Ha persze mind a kettőt megfordítom, ugye megtehetném azt, hogy mind a kettőt megfordítom, akkor ugyanolyan ellenállást kapnék. Az helyes lenne, az jó. Tehát mind a kettőt meg lehet fordítani. Egyet nem lehet, hogy az egyiket nem konzekvensen fogaskerék kapcsolatban kezelem. Ez nagy marhaságokhoz tud vezetni egyébként, hogyha mondjuk példát kell ennek segítségével megoldani. Na akkor bipoláris tranzisztorról azt, amit akartam, elmondtam. És van még egy egész picike kis időm, ezért a buzogányomat bedobom a várba. Én vagyok a háromfejű sárkány, aki 3 kilométerről dobom be, a király kisasszony várába a buzogányt, aztán a hétfejű meg 7 kilométerről ismerik ezt a jó kis mesét. Tehát van még egy pár percem, és felvezetek egy témát, magyarul a buzogány bedobása ennyit jelent. Van egy másik tranzisztorfajta, ezt még egy kicsit a következő órán kell majd elemezni. Ez a térvezérlési tranzisztoroknak egy változata, MOS tranzisztor. Mégpedig N csatornás. És van képem hozzá, hogy ezt elmondjam még a legelejét, a elkövetkező, most már nagyon szűk 4 percben. De persze nem az egészet mondom el, hanem csak annyit, amennyit most még el tudok mondani. Mert ha 5 perccel hamarabb befejezném, bejelentenének engem az ombudsmannál. Ez triviális. Tehát ezek után a következőképpen képzeljük el a dolgot. Itt is egy tömbből indulunk ki. Van a tömbnek egy vége, ezt source-nak hívjuk, vagyis forrásnak. Van egy másik vége, ezt drain-nek hívjuk, vagyis nyelőnek hívjuk ezt a részét a dolognak. Tehát van egy forrás és egy nyelő, és van egy szimbólum. A szimbólum így néz ki, ebben a példában ugyanúgy háromlábú eszköz, source, van egy gétje, majd még nem rázom, és van egy drain, és van egy tömb. Normál esetben természetesen minden szimbolikusan értendő, úgy értem, hogy hát a tényleges szerkezet az nem így néz ki, hanem a technikának a finomságai miatt ez más. Itt van egy erősen szennyezett N réteg, meg itt is van egy erősen szennyezett N réteg. És itt pedig ez a közepe, ez egy P szennyezésű réteg. Ha így néz neki a dolog, és én ide kapcsolnék egy drain source feszültséget,
erre a részre, úgy drénszorsz feszültség, akkor mi történne ebben az esetben? Ugye látszik, hogy itt van egy dióda, egy PN átmenet, itt meg egy ellentétesen kapcsolt PN átmenet. Ez azt jelenti, hogy semmiképpen nem vezetne ez a tömb, semmit nem csinálna. Ugye ez triviális. A metal oxid és szemikonduktor rövidítése miatt ide egy nagyon vékony rétegű szilícium-dioxid réteget teszünk. A szilícium-dioxid az a kvarcnak megfelelő, ugye azt jól tudják. Tehát egy tiszta kvarc réteget teszünk oda, ennek nagyon tiszta dolognak kell lenni. Tehát a szilíciumhoz szilícium-dioxid réteg. Dioxid réteg kapcsolódik, ez egy szigetelő. Tehát akkor a metál, oxid és szemikonduktor dolog az azért van, mert ennek a végére még egy fém felületet kapcsolok, és a fém felület a gét kivezetést jelenti. És akkor már csak egyetlen egy dolog van, ennyit mesélek el, és aztán a következő órán lesz a játéknak a lényege. Ugye itt a P tartományban csak lyukak vannak. Itt nagyon sok elektron, itt is nagyon sok elektron. Tehát a két végpont között nincsen ómos vezetési lehetőség. Azonban itt van egy kapacitás, itt van a felső rétege, maga ez a csatorna vagy tömb az alsó rétege. Ha ide pozitív feszültséget kötök ehhez a csatornához képest, akkor a felső lemezen idézőjelbetéve elektrohiány vagy pozitív töltés halmozódik fel, mert egy kapacitás egyik végére ilyet kell tennem, a másik oldalon pedig negatív töltéseknek kell megjelenni. Mert az elektromos polarizáció mindenképpen bekövetkezik. Tehát ha ide feszültséget kapcsolok, és van itt egy kapacitás, akkor az egyik oldalán a kapacitásnak pozitív, a másik oldalon negatív töltések lesznek. És ha a negatív töltések elég sokan lesznek itt ebben a csatornában, tehát itt lesznek szabad elektronok itt, akkor két végpont között már vezetőképességet tudunk biztosítani. Tehát a vezetőképességet vezérelni tudom a kapacitásra, a gétre kapcsolt feszültség segítségével, tehát ő is egy vezérelhető eszköz lesz. Érdekességképpen annyit elmondok, hogy legelőször ezt találták ki. Tehát előbb volt ilyen eszköz, mint a bipoláris tranzisztor, de csak a tulajdonképpen 80-as évek, a múlt század 80-as éveinek közepe vége felé tudták technológiailag úgy megcsinálni, hogy ma az integrált áramkörök legtöbbjének ez az eszköz az alapja. Köszönöm szépen a figyelmet, akkor folytatom.